Gyertek, fohászkodjunk. Jöjj, Szent Lélek, Isten jöjj! Áraszt ki a mennyekből fényességes sugarát. Jöjj ki, árvák atya vagy! Jöjj ki, szívek lángja vagy! Ajándékos jó barát! Te vagy a vigasztalás, drága vendég lelkitárs! Te az édes enyhülés! Gondok között nyugalom, hőség ellen oltalom, zokogásban könnyülés. Jöjj és töltsd be híveid, titkos mélyű szíveit, boldogító égi tűz. Amen. Szeretett testvéreim, Pünkösdöt ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, amelynek alapján hirdetni kívánom nektek a pünkösdi öröm üzenetet, úgy, amint az írva található a Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 8. részében, a 16. verstől a 29. versig terjedő igeszakaszból, mivel ez egy hosszú igeszakasz, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa figyelmesen az igét. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajudik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkba, várva a fiúságra, a testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól, viszont az a reménység, amelyet már nem látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő a sok testvér között legyen az elsőszülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, és akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Eddig a felolvasott ige szakasz. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, egy idézettel kezdem. Aki földműveléssel foglalkozik, az tudja, hogy milyen nagy szükség van az esőre. Hogy milyen elengedhetetlenül fontos az, hogy elegendő csapadék hújjon az égből a földre, hogy az elvetett magok kikeljenek, és a kibújó hajtások felnövekedhessenek. És végül magot és termést hozhassanak. Aki tehát ért a földműveléshez, vagy éppen azzal is foglalkozik, az rendkívül hálás az áztató esőért, amely életet ad az elvetett terménynek. Az viszont, aki nem ért a földműveléshez, és ráadásul egy nagyvárosban él messze a termőföldektől, az nem örül az esőnek. Csak bosszankodik miatt, hogy már megint esernyőt kell vinnie magával, és már megint eltakarja a felhő a napot. Aki nem látja az eső fontosságát és szerepét, az nem is érzi a szükségességét, és nem is várja, hogy mikor fog végre zuhogni, esni. A Szentlélek ebből a szempontból hasonló az esőhöz. Csak az vágyik rá, hogy végre ő rá is leszálljon az égből, aki tudja, hogy mennyire alapvetően fontos a Szentlélek munkája és jelenléte az emberek életében. Hozzáteszem, az egész világ életében. Tegyük fel a kérdést, tényleg kinek is fontos a Szentlélek? Ha megkérdeznénk az embereket az utcán, ki tudna erre válaszolni? Ki az, aki tudja igazán értékelni? Ki az, aki, ahogyan olvastuk az esővel kapcsolatban, rendkívüli hálát tud érezni, és tud vágyni és sóvárogni utána, ahogyan a kiszikkadt száraz kopárföld? A mai igénynek az a válasza, hogy az tudja igazán értékelni a Szent Lelket, valaki, aki hasonló a földműveshez. Pál apostol így fogalmaz, az örökös. Erről az örökösről szeretnék ma beszélni nektek. Ki ez az örökös? Az örökös az, akit Isten helyezett az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Nagyvonalúan felhatalmazva őt, méltóságot adva neki, rábízta a földet, mint örökösére. Az örökös az, akit Isten a saját képére és képmására alkotott, hogy képviselje őt és az ő hatalmát, és ezzel a saját dicsőségét osztotta meg vele, öltöztette bele, ragyogtatja rajta. Az örökös az, akibe Isten lehelte az ő lelkét. Az örökös az, aki szabadságot és felelősséget kap. Az örökös az, akinek számít, hogy mi lesz apja alkotásával, hogy mi lesz a világ sorsa. Az örökös azonban úgy döntött, hogy leginkább saját magát szeretné képviselni, és kikéri a vagyon ráeső részét. Pál így fogalmaz a római levél harmadik részében, a koronáját sárba dobó egykori örökösről rólunk. Szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérrontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek, mindnyájan vétkeztek és nélkülözik az Isten dicsőségét, azaz nem látszik rajtuk, hogy ők volnának az örökösök, nem látszik rajtuk az örökös méltósága. Isten elküldte tehát a fiát, az örököst, aki kész volt viselni a koronát. Aki annyira becsülte ezt az egész világot, a kozmoszt, és benne az embert, hogy önmagát adta érte, mert annyira becsülte az atyát, aki ezt alkotra, életre hívta a mindenséget. És érezte az atya fájdalmát, és érezte az atya haragját a megcsúfolt teremtés miatt, és érezte az irgalmát, amellyel helyre kívánta állítani. Micsoda öröm, hogy ez az utóbbi bizonyult erősebb indulatnak. Ő volt az örökös, akinek számított a legkisebb verebecske is, az az egy elkoborolt kisbárány is. De az örököst megverték, és megalázták, és megölték, és tudatták vele, hogy nincsen itt helye. Saját szőlőskertjéből kidobták. Miközben akaratuk ellenére királlyá tették, és királynak öltöztették föl, tövisből koronát fonva a fejére, és palástot terítve a vállára. Mert első pillanattól fogva vele volt a teremtő, a kreatív Szentlélek. Vele volt, mert végig engedelmes volt. A lélek a maga isteni kreativitásával a szenvedéseken keresztül vetköztette ki a hatalmából a gonoszt, és használta föl ehhez az ő fiának szenvedését, hogy szépen lassan ott álljon pőrén a gonosz, és kiderüljön, hogy az emberi szívben az Isten elleni harag az ok nélküli. És ez a Szentlélek, amely végig vele volt, az örökössel volt, felhasználta még a hamis tanúk bizonságait is, a gyermekeknek az igaz mondását, a hatalom féltés szavait proféciává tette. Inkább egy ember pusztuljon el, mint az egész nép. És szóra bírta, és tanúságra hívta a köveket, mivel nem maradtak igaz tanúi, és elmozdította azt a legnagyobbat, a Szentlélek, ami a sír száját torlaszolta el, hogy megmutassa, nagyobb a kegyelem a bűnnél, nagyobb az élet a halálnál. Ez a lélek volt az örökössel. Az isteni kreativitásnak a csúcsa, hogy a világot, annak minden maradék jóságával, minden sérülésével és fájdalmával együtt alapanyagul használja egy új teremtés számára. És húsvét hajnalán új testbe lépett elénk az örökös. Most már valódi, mennyei dicsőséggel, mégis őrizve az életében szerzett sebeit, ami ugyanannak a dicsőségnek, mennyei dicsőségnek a földi fele. Íme az ember, íme az örökös. Ezzel arra emlékeztet minket, minden szeretetből való fájdalom, építő köve az új teremtésnek a te életedben is, az Isten lelke által. Egy apuka próbálta elmesélni a gyermekének, mit is jelent az, hogy új teremtés, hogy új föld és új ég lesz. És azt mondta a Jelenések könyve alapján, így tudta meghatározni ezt legrövidebben, az a hely, ahol nincsenek könnyek, mert letörlik azokat. Ami azt is jelenti, hogy ott végig számon is tartották azokat a könnyeket. Miről fognak szólni az új Jeruzsálem utcáin a dalok? Az új Jeruzsálem, a földre szállt mennyország, az új ég és az új föld összefoglaló néven. Miről fognak szólni? Hiszem, hogy a régi földről fognak szólni. A szeretetnek a nagy színpadáról, a kapcsolatoknak a küzdelméről, az emberi élet, a szeretet, a boldogság keresés nagy drámájáról, hogy hogyan keressük egymás kezét, és hogy sikerül megtalálnunk, vagy hogy veszítjük el egymást. És a legnagyobb hőstetről, az Isten önfeláldozó szeretetéről, amely megtalálta és megfogta a mi kezünket, és nem engedte el, amely által a lélek a rosszat is jóra fordította. És a refrén ez lesz minden verszak végén. Mert akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Mert akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. És nem fogy ki az ének, amikor ahhoz a részre élünk, hogy Isten kész újra teremteni a tékozló örökösöket is, akik sárba dobták a koronáját, és megújítja rajtuk Isten az ő képét. Arról a kegyelemről, amely gyűrűt húz a tékozó örökös újjára, sarut a lábára, és ráadja a legszebb ruhát. Mert elhatározta, mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlóká legyenek az ő fia képéhez, a sok testvér között az első szülötthöz, az örököshöz. Ahogy Krisztus dicsőségének két oldala van, úgy a mi örökségünknek is két része van. Az egyik a teremtett világ, amely várja az Isten fiainak megjelenését. Hogy végre valaki dallá és Isten tiszteletté formálja a teremtett világ Isten dicséretét, amely mondja a magáét és kiabálja, de várja a papot, aki ezt az Isten elé viszi, és ezek volnánk mi, az örökösök. Hogy végre valaki elsírja a teremtett világ fájdalmát, hogy sírjanak a papok, hogy végre valaki elmondja a vajudó világnak, hogy nem a bajoktól, hanem az Isten ígéreteitől terhes, az ígérettől, hogy új eget és új földet teremtek. Az örökös az, akinek újra számít, hogy mi lesz ezzel a teremtett világgal, mi lesz a természettel. Nekik számít a Szentlélek is. Örökségünknek a másik fele az új teremtés. Ami már a feltámadott Krisztusban miénk, mégis türelemmel kell rá várnunk, és amelyet türelemmel formál bennünk is, úgy a Szentlélek, hogy Krisztussá tesz hasonlóvá minket. És hogyha elfogyna a türelmünk, akkor imádkozik értünk, imádkozik bennünk, imádkozik helyettünk. Drága Szentlélek, jöjj! Hogyan formálódik bennünk az új teremtés? Hát először is szenvedés által. De ez mégsem sorscsapás, hanem az Isten kreativitásának a tere, színtere. Mert az Isten fiai azért kapják a Szent Lelket, hogy szenvedéseikben is alkalmasak legyenek, alkalmasak legyünk az ő képviseletére. Hogy készek legyünk az üldöztetésben is meglátni, mint ahogy sok keresztény meglátja azt, például Egyiptomban, hogy nem mi szégyenülünk meg, amikor megaláznak minket, hanem épp most mutatkozik meg, szégyenül meg az üldözők pőre rossz indulata. Éppen most vetközteti ki őket a Szentlélek az ő gonoszságukból, és éppen most öltözteti a vértanukat Krisztus elvehetetlen dicsőségébe. Azért kapjuk a Szent Lelket, hogy soha ne érezzük magunkat egyedül. Azért, hogy tudjuk, Isten terve rajtunk keresztül, bűneink ellenére is célba jut. Hogy csodálkozva tapasztaljuk, és csodálkozzunk el önmagunkon is újra és újra. Mennyi minden szolgálhat alapanyagul az újjáteremtő lélek számára. Akár a káosz a teremtés kezdetén. Mennyi minden szolgálhat alapanyagul egy-egy fájdalmas gyerekkor, vagy éppen szeretettel teli. a siker, vagy éppen a kudarc. Hogy végül Isten legyen igazán Isten az életünkben. Az örökösök, azaz mi, szüntelenül együtt élünk a léleknek a kreativitásával. Számolunk vele, és számolunk az ő jelenlétével, és számolunk az ő nagy tervével, és keressük benne a helyünket. Aztán hogyan formál még bennünket? Hogyan formálja bennünk az új teremtést a Szentlélek? Hát az öröm által. Azért kapjuk a Szent Lelket, örömünk teszi hitelessé a mi reménységünket. Pál apostol így fogalmaz, mi, akik a lélek zsengéjét kaptuk, ez aféle ilyen kóstoló, előíz, előleg. És erről eszünkbe juthat Józsué és Káleb. Biztosan sokan ismeritek a történetet, amikor odaért az ígéret földje határához a vándorló nép, és kémeket küldtek ki, hogy nézzék meg az ígéretnek a földjét. 12 kémet választottak, ezek közül volt 2, Józsué és Káleb. A 10 kém visszajött, és teli volt félelemmel és rossz hírekkel. Káleb és Józsué azonban fontos, jó híreket hozott, de ami még ennél is fontosabb, gyümölcsöket hoztak. Azt mondták, tessék, itt van, kóstoljátok meg. Nem is akármilyenek ezek a gyümölcsök. Ez vár ránk, hogyha van hitünk, ilyenek az örökösök, ismerik már a vigasztalásnak a gyümölcsét. Ismerik azt a helyet, ahol minden könnyet letörölnek. Mert már voltak olyan pillanatok az életükben, amikor ezt a nagy-nagy vigasztalást átélték. És ismerik azt az örömet, mert már voltak olyan pillanatok az életükben, amikor kitöltetett a szívükbe a Szentlélek, és túlcsordult benne az öröm. És az öröm röpke óráikban is nem nosztalgiáznak, vagy keseregnek, de hogy ez mindjárt elmúlik, hanem eszükbe jut az örök öröm, ami rájuk vár. Előre hálásan élik meg a gyorsan elmúlót, mert örökösök. És aztán hogyan formálódik még bennünk az új teremtés? Vezetés által. Ezt a részt nem olvastam föl, de ide tartozik, akiket az Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert minden örökösnek el kell engednie a saját tervét, hogy egy jobb terv valósulhasson meg. Lehet, hogy Dávid maradt volna a pásztorkodás mellett, és lehet, hogy Péter maradt volna a halászkodás mellett, ha Isten el nem hívja őket. Mind a ketten vágyták volna a csendes, nyugodt életet. Ez volt az A variáció. De Isten azonban egy másfajta pásztorkodásra, másfajta halászkodásra hívta őket. Mert ők örökösök voltak. Kálvin János nyugodt, tudós életre vágyott. Nem kapta meg. Más volt az ő öröksége. És részben mi is az ő öröksége vagyunk. Az A variáció helyett lehet, hogy jött a B vagy a C. Lehet, hogy veszteségek értek téged is, amire nem számítottál. Örömök, amelyekre nem voltál felkészülve, mert az Isten közbeszólt. Mert azok az Isten fiai, azok az örökösök, akiket ő vezérel. És ő mindig más utakra vezérel, mint ahogy te gondolnád. Valaki így fogalmazott, miért is kapnánk a vigasztaló Szent Lelket, ha kényelmünkben megvigasztaljuk mi saját magunkat. Ha anyagi jólétünkre való törekvésünkben el tudjuk mi érni a nekünk szükséges vigasztalást. De azok az Isten fiai, akiket az Isten vezérel, és az ő lelke kedvéért, erejéért, szeretetéért készek elengedni is. Azok az Isten fiai, akiket az Isten lelke vezérel egészen az új teremtés teljességéig. Ezen az úton azonban sok mindent el is vesztesz, de egy fontos dologgal megajándékoz a Szentlélek, és ez a bizonyosság. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk, írja Pál apostol. Kedves fiatal konfirmandus barátom, kedves ünneplő gyülekezet, te is örökös vagy. Örökséget kaptál az Isten országában. Vedd hát ezt igénybe, igényeld magad számára, a családod számára, és fontossá lesz számodra a Szentlélek. Mert ő tanít meg várni rá, és ő formálja ki benned az igazi örököst. És megajándékozz a legnagyobbal, azzal a közvetlenséggel, amelyel az Istent Krisztus által atyádnak szólíthatod, és mondhatod, egészen személyesen, egészen csendben, egészen meghitten a Szentléleknek. Jöjj, Szentlélek, töltsd be a szívemet teljesen. Amen.